A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autóvolán Kft. Autóvolán, a megbízható sofőriskola.
Elmúlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. A sportnak, a mozgásnak a szervezetre gyakorolt jótékony hatásáról szólunk a mai műsorunkban, valamint arról, hogy kidobott pénzként kell-e felfogni a szülők részéről azt, ha a gyermekből nem válik profi sportoló, és anyagilag nem térül meg a szülői befektetés. Hová vezetett a játszóterek, a grundok eltűnése településeinkről, mennyire használják ki a klubok és egyesületek ezt a kényszerhelyzetet? Ezek mai témáink, meghívottam Miklós Csongor sportpszichológus, a Székelyföldi Jégkorong Akadémia munkatársa. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok én is, a kedves hallgatóknak is!
Telefonszámunk 0265-22-20-22, SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Beszélgettünk itt néhány évvel ezelőtt már arról, hogy egy blogot indítottak a Székelyföldi Jégkorong Akadémia honlapján. Most a legutóbbi az ön írása, illetve hát egy együttműködésben született meg ez az írás kollégáival, a kidobott pénz mitosza beszélünk, vagy folyamatosan ez lesz majd a vezérmotívum mai beszélgetésünk során. Ebből idézek, azt írja, akár az embert, akár az állatvilágot nézzük, az egészséges egyetfejlődés kulcsa a szabad játék. Most az a kérdés, hogy meddig kellene, hogy szabad játék legyen a jégkorong, a foci, a kosárlabda, stb., mert ebben a pillanatban azt látjuk, hogy deklaratív szinten ugyan nem jegyzik az eredményeket kisebb korosztályoknál, de azt a 16-0-át vagy 15-1-et mindenki megjegyzi, akármelyik csapatban is játszik, ha a vesztes csapatban, ha a győztes csapatban. Szóval meddig szabad ez a játék?
Hát ugye itt meg kell különböztessük az elméletet a gyakorlattól, és itt a gyakorlat alatt azt értem, ugye, hogy el is hangzott, hogy ön is mondta, hiába van az, hogy itt egy nagyon fontos tényező, hogy mondjuk U12-ig igazából nem számoljuk az eredményeket. Ez nem véletlenül lett kitalálva is, természetesen nem is a Székelyföldi Jégkorong Akadémia találta ki ezt, hanem ez most már globálisan elfogadott a szakemberek között is. Mégis, ugye be vagyunk állítódva egy picit arra, mi szülők, felnőttek, hogy azt hisszük, hogy a munkánknak akkor van valamiféle látszata, hogyha már egész kiskorban kezdjük számolni az eredményt, hogy legyőztük-e a szomszéd falunak vagy településnek a csapatát, avagy nem. És ez sajnos beszivárog az utánpótlás sportba is. Látom azt, hogy van, ahol már ellen tudnak ennek egy picit állni, de nagyon sok helyen ez nem sikerül, és természetesen a gyermekek ennek az elszenvedő alanyai. Nem kell mondjam azt, hogy ilyenkor a nézőtéren a szülők még akár össze is vesznek, bekiabálnak akár a játékvezetőnek, aki ugye legtöbbször ő is egy fiatal. Tehát egy nagyon nehéz helyzet ez. De visszatérve a kérdésre, a szabad játék minél tovább ki tud tartani, annál jobb, és azt gondolom, hogy az edzés módszerekbe is beépíthető ez a szabad játéknak tűnő történet. Most itt gondolok arra, hogy minél több olyan gyakorlatot kell összeállítani, ahol játékosan zajlik ez a történet. Tehát a szülői vagy a felnőtt felügyelete mellett, ugye az edző felügyelete mellett, de szabadon, részben szabadon végrehajtani ezeket a gyakorlatokat, ahol bizonyos készségeket ugye el kell sajátítani.
Mi van akkor, hogyha a gyerek nem tudja ezt a gyakorlatot elvégezni, és az edzőnek bizony nagyra nyílik a szája ilyenkor?
Hát azt gondolom,
ez traumát okozhat a gyerekben?
Akkor okoz traumát a gyereknek ez, hogyha folyamatos, mondjam azt, hogy ez az edzői stílus, hogy nincsen eszközöm, és a hangon felemelésével, mert mi történik akkor? Legtöbbször a hangunknak a felemelésében a gyermekben valamiféle szorongás jelenik meg, megcsinálja a gyakorlatot, vagy próbálja megcsinálni a gyakorlatot, de pontosan ettől a félelemtől, ugye azzal, hogy stressz termelődik, mondjam azt, hogy stresszhormonok termelődnek, igazából nem tanul. végrehajtja, és itt érkezünk meg oda, hogy hiba elkerülő üzemmódba kezdenek működni a gyermekeink. Jaj, csak nehogy kiderüljön, hogy ezt se tudom, gyorsan passzoljam tovább, szabaduljak meg koromtól, labdától, minél hamarabb a felelősséget magamról letaszítani. Úgyhogy sokszor hallom azt, hogy hát igen, mikor a hangomat felemeltem, akkor mindenki kezdett figyelni, becsapós sajnos ez a kérdés, mert legtöbbször félelem jelenik meg a gyermekekben. És itt kell hangsúlyozni persze mindig azt is, hogy nem arról van szó, hogy szabadjára kell őket engedni, és aztán mindenki azt csinál, amit akar. Inkább azt gondolom, hogy egy egészséges kapcsolatnak a kialakítása sokkal fontosabb, mint folyamatosan fegyelmezni a gyermekeket.
Milyen fejlesztő szerepe van a sportnak, a mozgásnak általánosan a gyermekek fejlődésére nézve, hiszen hát ugye eltűntek a játszóterek, a grundok városokból, falvakból egyaránt, és hát ma a gyerekek valóban keveset mozognak. Ha visszaemlékszünk én a saját gyermekkoromra, és ezt mondtam is a sportoló fiaimnak, hogy hát én egy nap alatt többet mozogtam, mint ők egy hét alatt, és édesapám nem hordott autóval a városnak a másik végére, nem fizetett ki egy halom pénzt azért, hogy én mozoghassak. Elintéztem én azt ott, ahol volt. Miért fontos az, hogy mozogjanak a gyerekek?
Ugye azt nagyon sokszor szoktuk emlegetni, vagy szeretjük emlegetni, hogy bezzeg a mi időnkben másképp volt. Azért becsapós megint ez a kérdés, mert nem voltak ekkora választási lehetőségek, illetve mivel a digitális világ még ennyire nem tört ránk, ezért a szülőknek mondjam azt, hogy lehet, hogy jobban részt kellett venni a gyermeknek, akár a mozgásos életében is, vagy mivel nem tudtuk magunkat lefoglalni ezekkel a bizonyos kütyükkel, vagy a digitális világgal, akkor kimentünk ugye a játszótérre, el is hangzott a grundra, és akkor együtt kitaláltunk játékokat. Ez nagyon izgalmas ez a része is, hogy a gyermekek sokszor jönnek, hogy unatkoznak, és nem tudják, hogy mit csináljanak, de ez már bizonyított, hogy néhány perc elteltével, hogyha ők együtt vannak, akkor érdemes megfigyelni felnőtteknek messziről őket, hogy a fantáziájuk, ahogy elkezd dolgozni, milyen érdekes játékokat találnak ki. Na most, hogy miben segít a mozgás? Hát ugye el is hangzott, hogy ha csak az állatvilágot nézzük meg, akkor ez evolúciósan így működik, hogy mozognak, játszanak folyamatosan az állatok is, az ember is, az ember gyermek is folyamatosan mozog, mert így van belénk kódolva, hogy így fejlődik hát nem csak a szervezetünk, mert itt most arról, hogy fizikailag hogy fejlődünk, erről azt gondolom, hogy nem is kell olyan sokat beszélni, mindenkinek világos. De itt van egy csomó más tényező, mint például ugye a kognitív fejlődésre gyakorolt hatása, mert hogy egymásra épülnek ezek a folyamatok, tehát a mozgás hatással van az idegrendszerünkre, az idegrendszer pedig ugye hatással van arra, hogy mennyire tudunk figyelni, mennyire leszünk úgymond akár szétszórtak, vagy mozgás koordinációnk is mennyire áll ez jól, és beszámolnak arról sokszor tanárok, kollégák, vagy akár szülők is, hogy azok a gyermekek, akik járnak különböző sportegyesületek, ez itt most kiemelném nyilván a jégkorongot, hogy kicsit beszéljek haza, de egyébként nem lehet tagadni, nem kell tagadni azt, hogy más sportágoknál is, hogy évközben, amíg zajlik a szezon, addig az a tévhitet írják felül, hogy nem tudnak a gyermekek annyit tanulni, mert fáradtabbak. Csak hogy lehet, hogy van egy fizikai fáradtság, de egy szellemi frissességgel kapcsolódik ez össze, és arról számolnak be, hogy amikor a szezon lejár, akkor viszont tényleg a tanulásban az eredmények is kezdenek egyre, mondjam azt, hogy vagy kevésbé jók lenni, hogy ezt a kifejezést használjam. Tehát a tanulásra, a figyelemre nagyon-nagyon pozitív hatása van a mozgásnak.
És azon kívül gondolom, hogy ma már sajnos erről is kell beszélni, hogy a társas kapcsolatok kialakításában is.
Hát igen, mert rengeteg kutatás született az elmúlt időben arról, hogy mit tett velünk az, hogy online is tudunk kapcsolódni emberekhez, és valahogy a fejünkben van egy olyan, hogy ez a fals érzése a kapcsolódásnak, amit ugye a digitális világban megélünk. De megint csak bizonyított az, hogy nem olyan minőségű az, amikor csetelünk egymással, vagy akár még jobb esetben telefonon egymás hangját is halljuk, mint amikor az ember egy másik emberrel találkozik. Tehát hormonálisan is teljesen más történik a szervezetünkben, és ha most vegyük csak az ölelést, vagy az érintkezést, hogy mennyire eszenciális az érzelmi fejlődésünk szempontjából is, vagy a megnyugvásunk szempontjából is, ezek sajnos ezzel a digitális világnak a mondjam, betörésével, vagy a hétköznapunk azzal, hogy a hétköznapunk része lett, ez sajnos nagyon visszaszorult. És nagy szükség van arra, hogy az emberek, a gyermekek találkozzanak, megtanuljanak, mondjam, az csoportban működni, idézőjelben viselkedni.
Jó az, hogyha a gyereket már nagyon kis korában, ma már látjuk, hogy akár 3-4 éves korában beíratják hokizni, focizni. Élvezheti azt a szabad játékot ilyen körülmények között?
Én azt gondolom, hogy az nagyon fontos, vagy nagyon jó, hogyha minél hamarabb elkezd a gyermek valamilyen mozgásformát, főleg, hogy otthon ez ennek nincs meg a tere. Itt nagyon kell vigyázni a korai specifikációra olyan szempontból, hogy nagyon sok kutatás jelent meg az utóbbi időben arról, hogy 15-16 éves korukban hogy hagyják abba a sportot a gyermekek, vagy a fiatalok. És itt rá szokták fogni a hormonális változásokra, meg a szerelem, tanulni kell és társai, de be van bizonyítva az, hogy minél korábban kezd valaki, mondjam, az kontrollált körülmények között foglalkozni egy sporttal, és ez a kontrollált körülmény hosszú ideig fent marad, akkor előbb-utóbb elfáradnak, kiégnek, itt a sok játékperc ugyanezt hozza magával. Viszont minél hamarabb meg kell szerettetni ugye magát a sportkörnyezetben való létet, életet, és azt gondolom, hogy minél hamarabb jönnek a gyermekek abba a környezetbe, ahol egyébként itt a már említett szabadjáték többnyire azt, tehát a felügyelet melletti szabadjáték meg tud valósulni, örömalapú mozgást tud megvalósulni, az csak jó számukra. Itt nagyon fontos az, hogy kiskorban ne helyezzük rájuk semmilyen terhet, vagy ha versengések vannak, akkor azok rögtön már ne a fociról, rögtön már ne a jégkorongról szóljanak, hanem különböző ügyességi játékokról, mesés játékokról, ha mondhatom így. Ugye sokszor szóba kerül az, hogy ki a jó edző, az, aki utánpótlás csapatoknál minél nagyobb eredményeket ér el, vagy az, aki lent egész kiskorban megszeretteti a mozgást, megszeretteti a sportot a gyermekekkel. Én azt gondolom, hogy akik ott lent vannak, talán nem is értékeljük őket elég olyan szempontból, hogy mennyi mindennel kell úgymond rendelkezzenek, hogy egyáltalán megteremtsék a kapcsolatot a gyermekekkel. Itt az első 1-2 év meghatározó lesz, hogy abban a környezetben a gyermek ott akar-e maradni, és ez többnyire azon múlik, hogy az az edző, az a felnőtt, mert sokszor szülők is bekapcsolódnak ebbe a munkába önkéntesen, meg tudta-e őket fogni, ragadni biztonságba, és mondjam azt, boldognak érzik-e magukat a gyermekek ezekben a kis csoportokban.
Egy kérdés SMS-ben. Jó reggelt kívánok! Mennyiben befolyásolja a szülők hozzáállása, esetleg a saját példamutatás a gyerek, a testvérek mozgásigényét, a sport lehetőségek kiválasztását? Minden fejben dől el, vagy az iskola, barátok, a társadalom hatása, az utolsó szó, Zsé Ilona? Ez egy nagyon fontos kérdés.
Igen, azt gondolom, és köszönöm szépen, az egy nagyon-nagyon fontos területre érkeztünk meg. Induljunk ki abból, hogy a gyermeknek az első számú példa mindig a szülő. És én meséltem azt a 6 éves kislányomnak, hogy milyen fontos a mozgás, hogyha ő engem csak a tévé előtt lát, vagy a számítógép előtt lát egész nap otthon. Neki az egy követendő példa, akarva akaratlanul, hogy én mit és hogyan csinálok. Na most itt könnyen be lehet esni abba a csapdába, hogy a apuka futball vagy jégkorong szurkoló, neki nem sikerült megvalósítani az álmait, és akkor azt mondja, nem is mondja ki sajnos ezek a problémák, hogy magának se fogalmazza meg, hanem egyszerűen folyamatosan arra tolja, vagy manipulálja, ezt ki kell mondjuk, manipulálja a gyermekét sokszor észrevétlenül, hogy folytassa azt az ő meg nem valósított álmait. Azt gondolom, hogy ez egy probléma, óriási probléma. A gyermekek előbb-utóbb el fognak fordulni, hazudozni fognak, sok minden történhet. De ha egy olyan családban nő fel a gyermek, ahol a mozgás az örömet okoz a szülőknek, anyukának, apukának eljárnak szaladni, kiállnak mérkőzésekre, úgy mondjam azt, hogy egészséges körülmények között szurkolni, vagy kiviszik a gyermeket, elviszik, megszerettetnek vele valamilyen sportágat, és ott nem kiabálnak be a szélére, azt mondják, hogy én itt most neked, idézőjelben mondom, csak a szülőd vagyok. Azért vagyok itt, mert akarok rád vigyázni, és nekem fontos az, hogy te jól érezd magad. Tudom, ez nehéz. Úgy tűnik, hogy nehéz megteremteni, mert mindig bevonódunk, de mégis ez lenne a feladatunk, hogy ne bíráljuk felül az edzőt, ha mégis olyan sport egyesülethez mentünk, ahol az edzővel mi nem értünk egyet az alapelvekkel, és itt nem a focira gondolok, vagy a jégkorong sportra, hanem magával az emberi kapcsolatokkal, vagy ahogy működnek a gyermekekkel, akkor azt gondolom, hogy lehet, hogy vagy rossz, elmondom természetesen, szervezetet választottunk, vagy ezt azért felül kell vizsgálni. Tehát visszatérve, a hiteles mutatott példa az, amire a gyermeknek a legnagyobb szüksége van, és ahogy ő fogja majd az életútját vezetni.
Tévhit az, hogyha egy szülő azt gondolja, hogy ha nem adja be a gyereket jégkorongozni, focizni, akármilyen sportra 3-4-5 éves korában, akkor lemarad a többiektől? Ha csak mit tudom, hogy 10 éves korában kezd sportolni, akkor már esélye nincs?
Nagyon fontos kérdés itt, hogy abban a 10 évben mi történt. Hogyha a tablet előtt ült, akkor nem tévhit, akkor sajnos azt kell mondjam, hogy igaz, mert vannak ezek a bizonyos szenzitív időszakok, amikor kinyílnak úgymond kis ablakok a fejlődésben, és akkor, hogyha nem tanulunk meg bizonyos mozgásformákat, és itt nem kell specifikusan arra gondolni, hogy fel tudom-e ütni a balsarokba a korongot, hanem a korcsolyázással akár kapcsolatos mozgások, vagy más sportágaknál vannak bizonyos ilyen mozdulatok, amiket aztán majd nehéz bepótolni, mert lehet, hogy rossz beidegződéseket szok meg a gyermek. De azt gondolom, hogy 3-4-5 évesen nem kell neki konkrét jégkorongot, focit, más sportágat tanítani, egyszerűen magába kell szívja azt a sport környezetben levő hangulatot. 10 éves kor az már való, igen, egy picit az már késő ahhoz, hogy mondjam azt, hogy élsportoló legyen, hogyha ez a célja a szülőnek, mert általában a szülőnek szokott egy 10 éves gyermek esetében a célja lenni, hogy élsportoló legyen. Azt kéne megértsük, hogy nincs világvége, hogyha a gyermekünk nem lesz élsportoló. Ez, amit nagyon nehezen fogadnak el a felnőttek, a szülők, edzők, pedig nagyon érdekes például nálunk az akadémiánál, nincs ilyen fajta nyomás sem az edzőkön, sem a gyermekeken, sem a szülőkön, hogy élsportolók legyenek. Tehát túlmutat jóval a jégkorongon az a fajta szemlélet, amit szeretne az akadémia, mondjam azt, hogy behozni Székelyföldre. Bízom benne, más akadémiák is így vannak, csak ezzel még őszintén szóval nem nagyon találkoztam. Itt arról szólna a történet, hogy sportoljon a gyermekünk, kapjon meg minden lehetőséget, feltételt arra, hogy magából a maximumot ki tudja hozni, tényleg, hogy itt nem ulasszunk semmit, hogy megadjuk számára ezt, de meglegyen a szabad döntése, hogyha neki a sport és a sport körüli, mondjam azt, dolgok izgalmasak, mert még egy csomó minden más is lehet, mint sportoló, akkor erre lehetősége legyen. És 16-18 évesen nehogy lépjen ki mondjuk a stadionnak, vagy a jégcsarnoknak a kapuján, hogy azt mondja, hogy többet hallani sem akarok a jégről, a jégkorongról, mert nagyon sok ilyen esetről hallunk az elmúlt 30 évből. Az lenne számunkra jó, hogy egészséges felnőttek legyenek, akik majd szabad döntést tudnak hozni, hogy a sport irányába mozdulnak el, vagy egy teljesen más vonalat választanak.
Mikor állhat be ez a bizonyos választóvonal a fiatalok életében? Lehet ez akár 13-14 éves korában is?
Hát az lenne az ideális, hogyha ilyen korán még nem gondolkodnának azon, hogy vagy. Szerencsére sok olyan pozitív példa is van, hogy úgy élsportoló valaki, hogy mellette tényleg komoly, most így kell mondjam, komoly egyetemet végez, nem ez a diplomagyáról beszélünk, hogy akkor beiratkoztam ide is, és majd valahogy elvégzem, mert megvan az ismerettségem, hanem konkrétan tényleg tanulnak is mellette komoly szakmákat, vagy olyan dolgokat, ami őket érdekli. 13-14 éves korban semmi nem kényszeríti arra a gyermeket, szerintem legalábbis, hogy választani kelljen. Nagyon sok szülő fél attól, hogy ha most a sportra több időt fog szállni, akkor az elmarad a tanulástól. Ha a gyermek szeret sportolni, akkor meg fogja tudni oldani azt is, hogy készüljön, tanuljon, és az iskolában is jó eredményei legyenek. Most itt ezért engem lehet, hogy megköveznek, de én nem gondolom azt, hogy minden ember, minden tantárgyból például tökéletes kéne, hogy legyen. Azt hiszem, hogy ez egy óriási tévhit, hogy mindent jól kell csináljunk. Nem vagyunk egyformák, minden ember más, és sokkal jobb lenne az, hogyha megtalálna minden gyermek, hogy mik azok az erősségek, amelyeket érdemes fejleszteni, mert felnőtt korban olyan hivatást, olyan munkát tud választani, ami szenvedéllyel, szeretettel űz, nem azért, hogy na megint bekemények a bőrgyárba, és akkor azt a 8 órátot le kell dolgozni, hogy majd legyen fizetés.
Igen, az a kérdés, hogy szülőként hogyan tudunk segíteni a gyermeknek, hogy rájöjjön, mert hogyha ő azt mondja, hogy nekem a foci, vagy a jégkorong, vagy a kosárlabda az életem, apám állhat a fejére, mert akkor is én jégkorongozni fogok. Hogyan tudjuk ránevelni a gyermeket, hogy fiam, próbáld ki, lehet, hogy a jégkorongban nem vagy jó, de gyors korcsolyába profi lenni.
Ugye itt megint fontos az, hogy hány éves korban történik ez a beszélgetés. Egyébként itt az akadémiánál is, a jégkorongban is javallott is szokták az edzők hangsúlyozni a szülőknek, és hogy nyáron engedjék, hogy menjenek más sportágokat is, bátran próbáljanak ki. Nem kell itt fennálljon az a fajta féltékenység, hogy na majd a foci tőlünk elszívja a gyermekeket. És nem is áll fenn szerencsére, azért, mert ha mégis így történik, akkor legyünk őszinték, ha az a gyermek abban annál a másik szervezetnél jobban érzi magát, boldogabb, akkor mi le kell üljünk, és meg kell vizsgáljuk azt, hogy ez miért történhetett meg. Nem adtunk neki olyan alternatívát, nem biztosítottunk olyan közeget, olyan edzőt számára, hogy ő itt akarjon maradni. Mert ritka az, amikor valaki 14 évesen rájön arra, hogy maga a sport, az, amit eddig űzött, legyen szó műkorcsolyáról, vagy bármiről, nem annyira izgalmas, mint valami mást, amit meglát. Legtöbbször elmennek nyáron, 1-2 hónapot mondjuk fociznak, vagy teniszeznek, amint borzasztó jó olyan szempontból, hogy más izomcsoportok is fejlődnek, vagy csontozatban is, és utána visszatér ősszel, és folytatja egy kicsit felfrissülve, természetesen a száraz edzéseket ugye csinálni kell, de felfrissülve folytatja ezt a sportot, amit választott.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukacmarosvásárhelyi.hu. Ezek az elérhetőségeink. Meghívottam Miklós Csongor sportpszichológus, a Székelyföldi Jégkorong Akadémia munkatársa, amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok! Csongor vagyok. Muszáj elmondjam zárójelben, hogy a szerkesztő mennyire kattintott, nagyon rá kattintott a normális és egészséges témára. Egy hónapot kéne erről beszélni, az se lenne elég. Nem figyelem egyáltalán a szakembert, az urat sem, meg a tanárokat sem, akik a pedagógusokat, akármilyen fajta az iskolákból. De nagyon egyszerű, szerintem ez az én saját véleményem az ügy. Minden szülő, és a szülőkről szólok, tehát a szülő, én azért nem vagyok nagyon egy vonalba a sokkal, mert másképp csinálom. A szülők a legnagyobb hibások, tehát nagyon egyszerű, nem tudom, hogy lehetne nekik elmagyarázni, hogy első lépés, hogy töltsenek időt a családdal, töltsenek időt a gyerekekkel, az idő, mindenki fut, jó, pénzt kell keresni, bankkölcsönje van, mindenkinek gondja van, de végül is miért csinálja azt? Nem a gyerekeket csinálja? És mikor 10-10 akány év múlva, vagy 10 éves gyerekének azt mondja, hogy jaj, nem tudok már parancsolni, és nem. Tehát mi vessük el a magot, és oda jutunk, ha időt töltük a családommal, a gyerekemmel, akkor, mikor kell, az első években, akkor olyan szépen kiadja magát a mozgás is, és minden is. De hogyha azon kapom magam, hogy jön haza a 6 éves gyerekem, és azt mondja, hogy az osztálynak, negyedinek már van telefonja. Nem a telefonaivás, hanem a szülő, aki odaadja. Minek kell egy kicsi gyereknek, 10-14 éve gyerekig telefon. Viszi, teszi, veszi, megértem, nem vagyok ellene. A legnagyobb gond, és ki van mutatva, mire vár ez a szülői társadalom, hogy hány országban mutassák ki, hogy a telefon butit, ha nincs megfelelőképpen használva. Tehát én szerintem a szülőknél van a kulcs, tehát a legnagyobb gond a szülők.
Igen, köszönjük szépen, Csongor, hogy ezt elmondta nekünk. Én még teszem hozzá erre apropóként, hogy mi lehet annak a szülőnek a fejében, aki tehetséget próbál pénzen vásárolni a gyerekének egy-egy sportágban. Tehát tudja, hogy adott esetben nem tehetséges a gyereke, de ő majd hátulról támogatja egy ideig bizonyára. Ez egyébként látott már ilyen?
Hú, sok mindent láttam, és összekapcsolnám a telefonhívással is. Igen, nagyon jól meg volt fogalmazva az, hogy a szülők, mi, mondjam így, mekkora felelősséggel tartozunk, mondjam azt, hogy a gyermeknek, aki megszületik. Ugye nem a gyermek kéri azt, hogy a világra jön, azért idáig érdemes visszamenni, utána pedig nagyon nagy a felelősségünk, hogy ő hogy fog felnőni. Megint csak kicsit haza kell beszélnem, az akadémia viszonylag hamar felismerte azt, hogy a szülők, és próbálom már megfelelő szót találni, a szülők edukációja, nem tudom, van-e ilyen magyar szó, mennyire fontos, mert létezik egy csomó, nagyon rengeteg tévhit, és ezek a háttérben mindaddig, amíg nem indul el a szervezet és a szülők között a kommunikáció, ezek a tévhitek nőnek, és egyre nagyobbak lesznek, és egy ilyen ellenség kép alakul ki a szervezettel kapcsolatban is. Igen, nagyon-nagyon fontos az, hogy mire van szüksége a gyermeknek. Persze a mozgásra van szüksége, de az első és legfontosabb, ami egy gyermeknek a szükséglete az, hogy elérhető, érzelmileg elérhető szülei legyenek. Hogyha ez nincs meg, akkor mi megvásárolhatjuk a világ összes dolgát, edzőjét, bármit, mert nem erre fog emlékezni. Most teszek egy nagyon kicsi zárójelet. Én amikor például nyáron lakodalmakat vezényenek le, mint ceremóniamester, és kérem a gyerekeket, ugye a menyasszonyt véleményt, hogy meséljenek a gyerekkorukról, amit elmondhatnék ott a nagy közönségnek. És hihetetlen az, hogy ilyen történetek jönnek, hogy amikor el akartunk menni a tengerre, akkor az se volt, ahol lakjunk, de hogy milyen jó volt az, hogy a vonaton együtt volt a család. Tehát ilyen apró, kicsi, pénzben meg nem fogható, meg nem mérhető dolgokra emlékeznek, vagyis a kapcsolatra emlékeznek. És van egy ilyen nagy tévhit, amit az emberek fel sem ismernek, hogy vásároljam meg a gyermekemnek a biztonságot, jó egyetem, jó autó, legyen egy, mindegy, hogy jó, legyen autó, legyen ház, hogy majd ott ő biztonságban lesz. És ez igaz is, fizikailag biztonságban lesz. De a legfontosabb, ami számára, hogy érzelmi biztonságban nőjön fel, pont ebben az igyekezetünkben, hogy teremtsünk körülményeket, amiben majd ők nyugodtan élhetnek, ez kiveszi, vagy elveszi a szülőt a gyermektől.
Egy újabb hallgató van a vonalban, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok, Attila vagyok.
Jó napot, tessék!
Én az iskolai tornával kapcsolatban szeretnék bekapcsolódni. Úgy tudom, hogy most is adnak jegyet az iskolába is, hogy milyen magasan ugrik, milyen hosszan, mennyire így alatt fut le 100 métert. Én emlékszem, az én fiam nem volt jó sportoló, szeretett volna tornászni, de megutáltatták vele, tekintettel arra, hogy az eredményeket, amit elért, az nem volt megfelelő. Tehát én úgy vettem, hogy végül is az iskolai torna, ahelyett, hogy pozitívan hatott volna rá, negatívan hatott, tekintettel arra, hogy nem érte el azokat az eredményeket, amit elvártak tőle. Na, erre azt szeretném megkérdezni a pszichológus úrtól, hogy mi az ő véleményem. Ez a rendszer jó, vagy ezen még lehetne segíteni, vagy hogy jobb eredményeket érjenek el? Tehát szeressék meg a mozgást, ezzel lenne a lényeg az én olvasatomban. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
Köszönjük szépen, hiszen ez gyakorlatilag testnevelés órának nevezik. Hát ez minden, csak nem testnevelés, ami mostan az iskolában.
Nem nagyon látok bele, mert bízom benne, hogy mindenhol másképp működik, de itt van egy egyszerű válasz erre. Megint haza fogok beszélni, akadémia. Ha egy olyan standardhoz kezdjük mérni, vagy vesszük a gyermekeket, hogy első osztályban hány centimétert ugrik, akkor borzasztó nagy a probléma, mert nem egyformán fejlődnek a gyermekek. Viszont, ha azt mondjuk, hogy lemérem szeptemberben mekkorát ugrott, megteszem azokat a beavatkozásokat, amik által nőhet ez a táv, mondjam azt, ha ez fontos, és évvégén saját magához képest ismét lemérem, akkor meg tudom mutatni neki és minden szülőnek, hogy nézd meg, nem Péterkéhez képest fejlődtél te óriásit, hanem a bevele fektetett munkádnak köszönhetően saját magadhoz képest előreléptél. És ez a fontos, azt gondolom, mert a gyermekek folyamatosan versengenek, és hogyha egymáshoz hasonlítják magukat kiskorba, abból a legtöbbször az van, hogy elmegy az önbizalmuk, alacsony lesz az önértékelésük. De ha kezdjük úgy mérni őket, hát ez a mérés nem feltétlenül jó, én nem szeretem ezeket a minősítéseket kiskorban, de a fejlődés szempontjából nagyon fontos, hogy saját magadhoz képest mennyit fejlődtél. És ebben nem lehet belekötni, mert ez egy, mondjam azt, hogy objektív mérce.
Halló, jó napot kívánunk!
Halló, jó napot kívánok! Gratulálok azok, akik megszervezték a lápuszt. Ez egy nagyon jó ötlet volt, ami érte. Van egy másik probléma. Az egyik fiúcska hazamegyen, az édesapjával szembe, azt mondja, apukám, van egy ötletem. Milyen ötleted van, fiam? azt mondja, ugye mi szembe lakunk az iskolával, azt mondja, egyedül én vagyok, akit nem visznek kocsival az iskolába. És valahogy költözzünk el innen, azt mondja, ebből az iskola közelebbről, hogy én engem is vigyél iskolába, busz vagy a hétével kocsival. Ennyi az egész válság. Itt kezdődik a probléma.
Igen, köszönjük szépen. Hát ez egy valós probléma.
Igen, hát...
Pedig itt is együtt lehetne a család, ugye legalább anyuka vagy apuka, aki elviszi a gyereket. Arra 10 percre, vagy 20-ra, vagy 30-ra mennyire laknak az iskolától.
Járunk ilyen prevenciós foglalkozásokra minden témában, és ott van egy közeli, most már mondhatom, rendőrbarátom, aki mondta, hogy őt nagyon érdekli, hogy miért működik így a társadalom, és hogy ő olvasta a kutatásokat, hogy napi 7 perc jut a gyermekünkre, ez most egy nagy átlag. És amikor vele vagyunk, most az is egy nagy kérdés, hogy mi történik pontosan ebben a 7 percben. Nagyon kevés, és hiszem azt, hogy a gyógyulás, ha lehet így nevezni, én ezt ki tudom jelenteni, hogy egy megbetegedett társadalomban élünk, nem csak fizikailag, hanem azt hiszem, hogy egy picit mentálisan is, de hogy a dolgok nyitja, vagy a gyógyulásnak az útja az a szorosabb emberi kapcsolatok, akár önmagunkat belekényszerítve abba, hogy félretesszük időről időre a digitális eszközeinket, vagy csak feltesszük magunknak kérdéseket, hogy mit szeretnék, én hogy éljek mondjuk 5 év múlva, és hogy a gyermekem milyen világba szeretném, hogy éljen. Az pedig a változások nem holnaptól kell elkezdődjenek, hanem ma.
Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok!
Tessék mondani!
István vagyok Fejcsíkról.
Jó napot kívánok!
Egy konkrét példát szeretnék felhozni a szélógus úrnak a gyereknevelés, a sportnevelés, a minőségi oktatás terén. Tehát mondom a példát. Megtörtént esemény, tehát dologról van szó. Kis gyerekkorától gyerek jár hokizni, ide a Csíkkarcfalvi jégpályára, nagyon jól fejlődik. Minden, mikor felér 5. 6. korára, akkor beviszik Csíkszeredába a sportklubhoz. Ott ugye edzésekre járni, bejárni faluról a szülőknek azért van elég sok feladatuk benne, áldozat. Akkor elkövetkezik az időszak, hogy ugye mérkőzés fel kéne lépni, akkor megjelenik, ugye vigyük, ha mennek a nagyszülők, hogy nézzék meg, hogy a gyerek ma 13-14 évesen nagyon jó fejlődő, nagyon jó, tehát másik nagyon jó fejlődő gyerek volt, és kérem szépen, 1 percre felmentették a gyereket, már azoknak a gyerekei kellett játszódjon, akinek az apukájának pénzzel a zsebetele volt. A gyerek tehát egész kicsi korától, addig a 13 éves korig, mikor hazajött tehát mennyi áldozat van benne, mennyi munka, mikor hazajöttek, hogy a gyereket felmentették egyszerre a pályára játszódni, akkor hazajött fel, azt mondta, levitte a pincébe, és a felszerelés fel ezt akasztotta a szegre, és azt mondta az apukájának, hogy soha többet még a hokit a szájára se vegye senki a családjukból. Tehát tessék elképzelni, hogy azok a szakemberek, akik velük dolgoznak, lássák, hogy tehetséges a gyerek. Ne vegyék azokat a szülőket előnybe, a gyerekeket, amelyiknek nincs annyi tehetsége. Megvan éppen mindenki ragaszkodik, svárgődik, hogy próbálja kihozni bele, de úgy az előbb tetszett mondani, pénzen tehetséget venni nem lehet. Igen. Pénzen tehetséget venni nem lehet. Az a gyerek, meg kell nézni a minőségi oktatásnak a fizikumot, tehát a hokiba most 2 olyan szülőnek nem sértsek meg senkit, de ilyen 65-70 kilós szülőknek a gyereke hokizik, abból nem biztos, hogy lesz 90-100 kilós gyermek, amelyik a hoki az egy kemény testi sport, ami a fizikum is kell. Most kérem szépen, mikor megnézi a 2 szülőt, aki 110-120 kilós férfi, nem kövér ember, tehát nem arról van szó, hogy most ízott emberekkel beszélek, hanem olyan a fizikum, a testfelépítése, csontozat, stb. Izomzat, mind a 2 szülőnek komoly felépítése van, és a gyereke nem léphet fel a bajáról, azért már történetesen a másik apukájának több pénze volt. Mondok egy konkrét példát,
most kénytelen leszek félbeszakítani. Egy fél percet kap, lejár az adásidőnk hamarosan. Jó, mondja el gyorsan a példát.
Jó. Így mondhatom?
Igen.
Hát először is, ez nagyon sajnálatos. Jó lenne látni a körülményeket.
Most nem egyedi eset sajnos.
Nem egyedi eset,
abszolút. Minden
és, igen, egyet értek ezzel. Nagyon-nagyon bízom benne, hogy ez a jelenben már nem történik meg, akár Fejcsíkon, vagy máshol a szervezetünkben. azt gondolom, hogy óriási, mondjam azt, büntény, így nevezném, az, hogy a gyermekekben ott él a hit, megy, csinálja, és akkor nem kap játék lehetőséget, és valószínűleg el sincs neki magyarázva még, hogy miért nem. Itt el is hangzott, hogy a fizikum meg, hogy kiből mi lehet. Itt az kiskorban nem fontos. Itt az a fontos, hogy mindenki megfelelő játékpercet kapjon, ha csak nincs erre valami indok. Az nem szokott indok lenni, vagy nem elfogadható indok, hogy valakinek jobban szituáltak-e a szülői, vagy nem. Jó lett volna érteni, vagy látni teljes környezetében ezt a problémát, hogy itt pontosan mi történt, de minden olyan igazságtalanság, amely a gyermekeknek a kárára történik, az olyan üzeneteket hordoz, amit el is hangzott, bedobja ugye a szerelést a pincébe, olyan üzeneteket hordoz, amit lehet, hogy a felnőtt fel sem mér, hogy hosszú távon mennyire eltántorítja a sportot.
Miért kell a nem annyira tehetséges gyermekeknek pénzzel tehetséget venni? Miért nem egyszerűbb azt mondani neki, hogy fiam, akkor te mától ne jégkorongozzál, menjél karatézni, vagy nem tudom.
Nem tudom, lehet-e venni egyébként pénzzel tehetséget? Azt gondolom, hogy itt mindig mondjuk ki a szülőről van szó, hogy a gyermek itt egy termék lesz. Az én gyermekem kell legyen a leg, és nem folytatom a mondatot, mert nem tudom, hogy pontosan
látom,
mit szeretném.
Hogy nem a leg.
Nem látom. Ez az érdekes, hogy szülőként nem látom. Én azt hittem, hogy tökéletesen neveljük a gyermekünket, a párommal elmentünk szülőtekezete, és ott tanítónéni mondott olyan dolgokat, hogy így néztük, hogy azt a mindenit. Bentről sajnos nagyon sokszor nem látszik, és akinek nincsen reflexió, annak még nehezebb ez a
történet. Még egy kérdés van, nagyon gyorsan válaszoljunk rá. Jó napot kívánok, azt szeretném kérdezni, hogy a gyermekem nem mer tornaórára járni, mert a tanár úr a nyakánál fogva emelgeti, mit lehet tenni?
Az első feljelentés. Tehát őszintén mondom, minden olyan bántalmazás, legyen az verbális, fizikai, ahol a gyermek meg van félemlítve, ott lépni kell, és ez kötelessége a szülőnek, a felnőttnek, aki ezt látja.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autovolán sofőriskola. Autovolán. Tanulj meg biztonságosan vezetni.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Miklós Csongor, sportpszichológus, a Székelyföldi Jégkorong Akadémia munkatársa volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre, és íme ez a téma él, és még várjuk vissza máskor is.
Köszönöm szépen is a lehetőséget.